Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepő gyülekezet, kedves testvéreim, ünnepi istentiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük el a 349. dicséretünk első versét, a 349. húsvéti dicséretünk. Így kezdődik: Jézus meghalt bűneinkért. Magasztaljuk testvéreim tovább az Urat a megkezdett dicséretünkkel, a 349. dicséretünk második és harmadik versét énekeljük: életét maga letette önként és jókedvéből. A mi húsvéti ünneplésünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, ugyanmint az írva található János evangéliumának 20. fejezetében, a 11-től a 18-ig terjedő versekig. Istennek igéjét János evangéliumából, a 20. fejezetből, a 11-től a 18. versekig terjedő ige szakaszból olvasom. Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ül ott, fehér ruhában, ahol előbb Jézus holtteste feküdt. Az egyik fejtől, a másik pedig lábtól. Azok így szóltak hozzá: asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik: mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hová tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá: asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá: uram, ha te vitted előtt, mondd meg nekem, hová tetted, és én elhozom. Jézus nevén szólította: Mária. Az megfordult, és így szólt hozzá héberül: Rabbuni, ami azt jelenti mester. Jézus ezt mondta neki: ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik: felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondta neki. A kegyelem Istene tegye áldotta az ő igéjét a mi életünkben, hogy teremhessünk sok és áldott gyümölcsöt nagy nevének dicsőségére, ezért hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Dicsőséges Urunk Jézus Krisztus! Húsvét van reggel, és ilyenkor mindennél jobban átérezzük a halálból való feltámadásod dicsőségét. Áldunk téged, mert mindannyiunkért legyőzted a halált. A lehetetlennek látszót eltörölted. Minden felett van hatalmad, még a halál felett is. Dicsőítünk téged, győztes Úr. A mi Úrunk vagy, de szereteted mindennél nagyobb. Ezért győzedelmedet és annak minden gyümölcsét kész vagy nekünk ajándékozni. Megvalljuk bűnbánattal, hogy sokszor úgy viselkedünk, mintha mindez nem történt volna meg. Megvalljuk bűnbánattal, hogy nem a te feltámadásod és dicsőséged tudatában élünk, hogy hamar úrrá lesz rajtunk a kis hitűség, az aggodalmaskodás, a félelem és gyarlóságaink, amelyekkel minden nap áthágjuk az életre kapott törvényeinket. Kérünk téged, éreztesd velünk minden nap jelenlétedet. Jöjj közénk, légy velünk, szent lelked ereje járjon át bennünket. Add nekünk azt a békességet, amelyet kereszt haláloddal és feltámadásoddal szereztél számunkra, bűnös emberek számára. Engedd, hogy veled, az élő Úrral hadd találkozzunk most ezen az Isten tiszteleten is. Szabadíts meg minket sokféle félelmeinktől, aggodalmaskodásainktól, szorongásunktól, reménytelenségünktől, csüggedésünktől. Szabadíts fel arra, hogy a te küldetésedben a te feltámadásod örömhírét és mindazt, ami abból származik, tudjuk mondani másoknak is, és ennek az örömében tudjunk élni. Világosíts meg minket, küldd közénk szent lelkedet. Amen. Az igehirdetésre készülve, kedves testvéreim, énekeljük tovább a megkezdett 349. dicséretünket a negyedik verssel. A negyedik vers így kezdődik, hogy ez kedves volt Istennek, azt azzal megmutatta.
Oh,
ünneplő gyülekezet, Istennek szent igéje, melyet az ő szent lelke segítségét kérve hirdetni kívánok közöttetek. János evangéliumában az idézett 20. fejezetben a 18. vers, János evangéliumából a 20. fejezet 18. versét olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondta neki. Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet! A vasárnapi történet János evangéliumában a magdalai Máriához kötődő elbeszéléssel kezdődik, aki olyan korán reggel indult el Jézus sírjához, hogy még a nap se kelt fel. Sötét reggelem. Nem olvastam az előző verseket, de ajánlom otthoni elolvasásra, és egy pillanatra összefoglalnám, hogy mi is történik az idézett lekciórész előtt. Sötét reggel van, és nem tudjuk, hogy milyen érzelmekkel érkezik meg a sziklasírhoz. Nem tudjuk, mert a történet leginkább egyre gyorsuló eseményeket beszél el. Odaér és látja, hogy a korábban a sír szájához tett követ valaki vagy valakik elhengerítették. Valószínűleg be is néz, mert Simon Péterhez és a kedvenc tanítványhoz, Jánoshoz, már azzal a hírrel szaladt, hogy elvitték az Urat a sírból. A két tanítvány futva igyekszik oda, hogy megbizonyosodjon az asszony szavairól. Úgy viselkednek, ahogy korábban megismertük őket az evangéliumi történetekből, János szelíd, csupa tartózkodás, szeretet és tapintat. Ő az, akiről az írás úgy beszél, mint kedves tanítványról. Előbb ér oda a sírhoz, kívülről látja a szokatlan helyzetben lévő lepedőket, de valami visszatartja, hogy bemenjen a nyugvó helyre. Mintha nem szeretné megszentségteleníteni azt a teret, ahová a mester holttestét elhelyezték. Péter viszont a gyakorlatembere, heves, tetrekész, de kevésbé hamar érti meg a finom részleteket. Nincsenek olyan gátlásai, mint Jánosnak, azonnal becsörtet és megállapítja, hogy az üres sírban a lepedők nem csak lekerültek Jézusról, de a fejére helyezett szemfödélnek szolgáló gyolcsot valaki össze is göngyölte. Szokatlan kép. Tanítványok számára érthetetlen és szinte borzalmas, mert ezek szerint valahová eltűnt a holttest. Valaki eltudja, elvitte, ki tudja milyen megfontolásból. Jánosban már valószínűleg élt egy nehezen meghatározható reménység, ám azt olvassuk, hogy még nem értették az írást, hogy Jézus Krisztusnak fel kell támadnia a halottak közül. Azaz ezt az egész látványt megpróbálták valami emberileg kézenfekvő módon magyarázni, és semmi esetre sem kötötték össze a régi proféciákkal, vagy akár Jézus saját profétikus szavaival. A két férfi háborogva, a gyász mellett egy új zavaros érzéssel a szívében hazamegy. Ám a sírnál ott marad valaki. A magdalai Mária, vagy ismertebb nevén Mária Magdolna, akiről csupán annyit tudunk a Szentírásból, hogy feltehetően a galileai tenger melletti Magdalából származott, akiből Jézus 7 ördögöt űzött ki. Mária tehát egyike azoknak, akiket Jézus meggyógyított, és ezek után követője lett. Minden más, amit a hagyomány később hozzátett, hozzáfűzött a személyéhez, valójában nem igazolható. Az viszont annál is inkább, hogy az egyik leghűségesebb tanítvány volt. S szerepe a sírnál mindegyik evangéliumi elbeszélésben megjelenik. A magdalai Mária tehát nem megy haza. Itt is hűségesen kitart. Sír. És egészen bizonyosan ugyanúgy zavar és háborgás, tanástalanság van szívében, mint a férfiaknak. Miért ő lesz az, aki többet lát meg az üres sírban, mint a hiány és a különös módon levetett lepedők? Miért ő lesz első tanúja Jézus Krisztus dicsőséges visszajöveteinek? Miért ő az, aki isteni megjelenés részese lehet? Krisztus, aki mindennél jobban ismeri az emberi szíveket, tudta jól, kit választ ki az üctörténet egy-egy pontján. Tudja ma is, kit mivel lehet megbízni, mivel lehet terhelni, ki mit és mennyit tud elhordozni és véghez vinni. Ismerte ezeket az embereket is, akik elkísérték földi életében. És ő éppen a magdalai Máriát választotta. Mária sírt, de mégis arra hajtotta valami, hogy újra megbizonyosodjon. Látni akarta azt, amit kora reggel talán csak rosszul vett ki a sötét hajnali derengésben. Talán még be se világított a napfény. Sírt, benézett, és azt látta, két angyal ül odabenn. A történet egyik legkedvesebb pontja, ahogy rákérdeznek. Asszony, miért sírsz? Ez a csodálatos derű, ahogy az angyalok már megelőlegezik a hihetetlen örömet, ezt a mindent felforgató élményt, egyszeribe fényt hoz a történetbe. Mintha nevetnének, vagy mosolyognának, nem bántóan, csak csodálkozva. Hiszen hogyan is lehetne sírni, amikor valaki mögött ott áll a feltámadott Jézus Krisztus? Testvéreim, ott áll Mária mögött a feltámadott. Miután Mária már elmagyarázta az angyaloknak is, hogy az ő urának a holttestét keresi, Jézus megszólal. Ő is azt kérdezi, miért sírsz? Kit keresel? Mária kétségbe esett, és azt gondolja, a kertész az. Talán meg se nézi magának igazán azt, akivel beszél. Vagy egyszerűen még képtelen többre, mint ismét emberi magyarázatokat találni egy dologra, ami már több, mint a földi, mint az emberi gondolkodásunk határain belül levő. Isteni, transzcendens ez az egész jelenés. Mert az emberi agy így működik. Az ember elsőre mindig reális magyarázatokat keres. És Mária is gyorsan kombinál. Itt van egy gondozott kert, az arimátiai József kertje. Ki más szólíthatná meg vasárnap, kora reggel, mint a kertész? Mária spekulál, és még azt is gyorsan hozzáteszi, hogyha ez az ember vette ki a sírból a holttestet, adja oda ő neki, mert majd elviszi és eltemeti tisztességgel. Mária egyik butaságot a másikra halmozza. Hogyan is képzeli azt, hogy egy nála nagyobb férfi holttestét egyedül el tudná vinni valahová? És ha valóban Jézussal járta az utóbbi években a tanítói út állomásait, vajon volt-e rá egyáltalán anyagi háttere, hogy egy komoly, tisztességes temetkezési helyet megvásároljon saját maga? Ugyanakkor ez a gyors kombinálása és gyors szavai mutatják, hogy az emberi határokon belül már nem ismer lehetetlent. Már van egy jól érzékelhető ereje ahhoz, hogy tegyen valamit. Erős asszony, akit erőssé tesz a szeretete. Tudja, hogy bármi történt is, ő most tűz, víz, utána jár ennek a dolognak. Ő akkor is tisztességgel eltemeti szeretet mesterét. Tudjuk azt, hogy a feltámadás után a test már csak lényegében fog emlékeztetni mostani testünkre. Magjában ott hordozza a földi megholt testet, de mégis egy elváltozott testet kap minden feltámadott. egészen bizonyosan Krisztus teste is ilyen elváltozott, megdicsőült test lett. De Mária ráismer, mert Jézus nevén szólítja. Mária, mondja, és Mária azonnal ráismer. Visszaseng a fülünkben, Ézsaiás prófétában Istennek szava, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Igen, a feltámadott Jézus Krisztus nevén szólítja Máriát, és az azonnal felismeri őt. Micsoda boldogító pillanat. Egyszerre megérteni, felfogni, hogy ő, aki meghalt értünk, feltámadt. Abban a gyászban, abban a döbbenetben, és abban a beállt zavarodottságban egyszerre megérteni, felfogni, hogy Krisztus legyőzte a halált, a megváltozhatatlannak hittet, a legyőzhetetlennek gondoltat, a megmásíthatatlan véget. Ő legyőzte. Ezt a jelenetet, a megértésnek ezt a csodáját, olyan szépen ki lehetne színezni. Olyan sokat lehetne mesélni róla, miközben az ige olvasóival megértetnénk a helyzet jelentőségét. De nem. Az evangélium és a szentírás nem hatásvadász. Mindig valami célszerűség vezeti. És itt egy nagyon-nagyon fontos cél áll a történet szereplői és a szentíró előtt is. Hiszen az össztörténet nem ér véget a feltámadásnál. Nem, pedig már itt véget is érhetne, olyan nagyszerű, olyan óriási csoda ez. De nem, az üdvtörténet nem ér véget a kereszthalálnál, nem ér véget a mi megváltásunknál, és nem ér véget a feltámadásnál sem. Krisztus legyőzte a halált, de még további tervei vannak velünk. Tovább kell menni, és igenis, sietni kell az örömhírrel. Mária nem kap arra időt, hogy csodálkozásának hangot adjon, vagy hogy Krisztust körbeudvarolja szeretettel, szóval. Ehelyett azonnal feladatot kap mesterétől. Menjen és adjon hírt arról, amit látott. Sőt, Jézus összeköti egy olyan formulával, amely már előrevetíti a mennybe menetelét, és egyben közös szövetségkötést jelent. Felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez. Még 40 nap van arra, hogy minden fontos feladatot és megbízatást elmondjon szűk tanítványi körének. De ez egyben szövetség lesz az atyával, szövetség a fiúval és a vigasztalóul küldött Szentlélekkel. Addig azonban mindenki kap megbízatást. Mária is egy egyszerűnek látszó feladatot kap. Mégis oly nehéznek bizonyul. Mert sokan nem fognak neki hinni. Ostoba asszonyi beszédnek fogják tekinteni. Mert a tanítványok is csak emberi, földi magyarázatokban hisznek. Egyik talán úgy kombinál, a kertész vitte el a holttestet. A másik talán már a főpap összeesküvését látja a történtek mögött. Megint mások talán a rómaiakat vádolják. A Mária már tudja az igazságot, és mondja, beszéli. Nem tehet másként. Az örömhír minden addigi földi megtapasztalásnál felemelőbb és nagyszerűbb. Hiszen ő már tudja és látja a földi spekulálás nevetségességét. Kedves testvéreim, ma is ad Jézus Krisztus megbízatást. Mi se vagyunk mindig sikeresek abban, hogy teljesítsük. Van, akinek szóval kell hirdetnie Krisztus evangéliumát. Ám minden keresztény elsődleges megbízatása az, hogy életével is tanúságot tegyen Krisztus mellett. Nem mindig könnyű ez, pedig oly egyszerűnek tűnik így megfogalmazva. De ha nehéz, ha olykor megbukunk is benne, nem szabad feladnunk. Ugyanazzal a szívossággal kell véghez vinnünk feladatainkat és Krisztustól való megbízatásainkat, mint ahogy a magdalai Mária is tűzön, vízen keresztül képes volt Jézusért tenni. Különlegesebb megbízatása nem is lehet embernek, mint amit Krisztustól kap. A feladatokban egy közös vonás mindig van. Kedves testvérek, ahhoz, hogy hűen szolgáljuk Krisztust, fel kell adnunk azt a komfortzónánkat, amiben pedig olyan jól érezzük magunkat. Fel kell adni, mert nem csak kényelmet és békességet kapunk, de feladatot is. Hiszen Isten fia emberré lett miértünk. Az emberi lét nyomorúságát átélte értünk, és elhordozta értünk a keresztet, bűneinket magára véve, átélte a poklot. Ha csak ezt végig gondoljuk, megszégyenülünk. Mi, akik életünkben foggal, körömmel védjük kényelmünket, hogyan állhatunk meg nyugodt lelkiismerettel Jézus Krisztus áldozatvállalása mellett? Ez az asszony, Magdalai Mária a gyász, a reménytelenség állapotában is tenni akart, és tett is. Hirdette Krisztus feltámadását, és nyoma a mai napig itt van az evangéliumokban. Egy 2000 éves bizonyságtétel. A mai napig hat. A tanítványok még nem értették az írást. Nem rakták össze, mi is történt a kereszthalál és az üres sír között. Nem akartak tudomást venni arról, hogy Jézus Krisztus, az ő mesterük, képes győzedelmeskedni a halálon. Ez az asszony, aki sírva, de kitartott, értett és hitt. Ezért láthatott is. Mi is ilyen hittel tartsunk ki, és meg fogjuk látni Krisztusnak az arcát. Amen. Kedves testvéreim, feleljünk az ige hirdetésre a 347. húsvéti dicséretünknek az 5. versével. Jézus, segíts engem ebben, hogy éltem folyjék szentebben. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, te ismersz minket, és tudod, milyen nehéz ott állni a nyitott sír szájánál. Mi még tehetetlennek és reményt vesztetnek érezzük a tovább lépést. Ott állunk ilyenkor, húsvétkor a nyitott barlang sír szájánál, és még sírni szeretnénk. De a sír szája már nem egy küszöb, ami elválasztana élettől és haláltól. Nem a régi és az új választó vonala. Nem, mert a sír üres, aki szenvedett és elhordozta az emberiség átkát helyettünk, az le is győzte a halált. Ott áll már mellettünk, és ezentúl mindig velünk lesz. Aki ezt megértette, elfogadta, és életének központjába került, ennek feltétlen hite. Annak számára ez a világ mindenestül a diadalmas és győztes, Jézus Krisztus országa. A nyitott sír sem rettent. Van élet, élet Krisztusban, és ehhez megkapjuk mindannyian a magunk feladatát. Menjünk hát, mondjuk el mindenkinek, Krisztus feltámadt, valóban feltámadt. Add meg, Urunk, hogy ez az örömhír eljuthasson azoknak, akik most nem vehetnek részt ezen az Isten tiszteleten. Add, hogy átjárja a húsvéti öröm üzenet ereje azokat, akik betegek, fájdalmat szenvednek, akik gyászolnak és vígaszt keresnek. Add, hogy Krisztus diadalának híre bejárhassa ezt az egész szenvedő világot. Légy velünk is, és add, hogy öröm, tiszta öröm legyen ünneplésünk, és majd a hétköznapokat is beragyoghassa az evangélium világossága. Most csendesedjünk el, és vigyük Isten elé személyes imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig fogadjátok Isten áldását. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká, övé a dicsőség és a hatalom, örökkön örökké. Amen.
Nagyon nagy szeretettel köszöntöm gyülekezetünkben ünnepi legátusunkat, Jakabnék Körök Jopákát, Pátor Jakabnék Körök Jopákát, üldöttelő. Köszönjük az ígéret, hozzáadatot. A legátusunk a Szombathelyi Lelkipásztor felesége, úgyhogy felnőttünk ezt a teológiát, és volt már a gyülekezetben is. Nagyon szeretettel köszöntünk az Úr áldjon meg, családodat, tanulmányaidat, szolgálatodat.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Testvéreim, a kivonulás előtt a záró énekhez énekeljük, ez pedig a 471-es énekünknek az első, kettő és a negyedik versei. A első énekes könyvünkben a 471-es dicséretet. 471-es dicséretet. Az első, kettő és a negyedik versét énekeljük. 471-es énekünk első verse így kezdődik. Fel, barátunk, drága Jézus, száz hagyja.